Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicsére, dicsőség, most és mindörökkön, örökké. Urunk, kérünk azért, hogy lelked által elevenítsd meg a szíveket, hiszen neked van hatalmad arra, hogy a kőszívet hús szívé cseréld, neked van hatalmad arra, hogy a száraz csontok megelevenedjenek, és imádkozunk, Urunk, azért, hogy ebben az órában is lelked munkálhassa ezt a megelevenedést. Kérünk ezért a drága gyülekezetért, azért imádkozunk, hogy valóban megnyithassuk nem csupán a fülünket, hanem a szívünket, egész lényünket, mindenünket előtted. Mert neked van hatalmad megvizsgálni, van hatalmad összetörni, van hatalmad újjátenni. Kérünk azért, hogy kezd rajtam, kezd rajtunk, kezd ezen a drága gyülekezeten. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hitel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megiratott számunkra, és amelyet megírva találunk Lukács evangéliumának 20. fejezetében, a 9. verstől a következőképpen. Azután ezt a példázatot mondta Jézus a népnek. Egy ember szőlőt ültetett, és másoknak adta bérbe, majd hosszú időre idegenbe távozott. És amikor eljött az ideje, elküldött a munkásokhoz egy szolgát, hogy adják oda neki a részét a szőlő terméséből. De a munkások megverték, és üres kézzel küldték el. Azután egy másik szolgát küldött, de azt is megverték, meggyalázták, és üres kézzel küldték vissza. Majd egy harmadikat is küldött, de ezt is megsebesítették, és kidobták. Akkor így szólt a szőlő gazdája, mit tegyek? Elküldöm szeretett fiamat, őt talán meg fogják becsülni. De mikor azt meglátták a munkások, így tanakodtak egymás között. Ez az örökös. Öljük meg őt, hogy milyen legyen az örökség. És kidobták a szőlőből, majd megölték. Vajon mit tesz most már velük a szőlő ura? Eljön, és elveszti ezeket a munkásokat, a szőlőt pedig másoknak adja. Amikor ezt hallották, így szóltak. Szó sem lehet róla. Ő azonban rájuk nézett, és ezt mondta. Akkor mit jelent az írásnak ez a szava? Az a kő, amelyet az építők megvetettek, lett a sarokkő, aki erre a kőre esik, összezúzódik, akire pedig ez a kő ráesik, szétmorzsolja azt. A főpapok és az írástudók már abban az órában rá akarták vetni a kezüket, de féltek a néptől, mert az megértette, hogy róluk mondta ezt a példázatot. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Szeretett gyülekezet, drága testvérek! Valaki egyszer azt mondta, a Szentírás első lapja arról szól, hogy Isten milyen tökéletesre teremtette meg ezt a világot, benne az embert. A második lapja arról szól, hogy az ember ezt hogyan tette tönkre ezt a csodálatos világot, és az Isten és az egymással való kapcsolatát. A Szentírás harmadik lapja egészen az utolsó lapig pedig arról szól, hogy Isten hogyan állítja helyre mindazt, amit az ember elrontott. Tulajdonképpen ez a példázatnak egy rövid kivonata a teljes Szentírásnak, hiszen beszél arról, hogy a Teremtő Isten szőlőt ültetett, megteremtette ezt a világot, létrehozta az élet feltételeit, az állat és a növényvilágot, és belehelyezte a tökéletes embert ebbe a tökéletes világba. Isten azzal a céllal teremtette meg az embert, azzal tette különbé minden mástól ebben a teremtett világban, hogy van érzelmi, van lelki, szellemi világa, tud a múltjáról, jelenéről, jövőjéről, van perspektívája, és ami a legfontosabb, hogy életével az Isten dicsőségére legyen. Isten befektetett ebbe a világba, ez a befektetés pedig az ültetés. Amikor befektetett, azzal a céllal tette, hogy az ember boldog legyen, hogy szeretetben éljen a befektetővel, az ő dicsőségére, és embertársai javára. Azonban az Isten iránti engedetlenség és fellázadás oda vezetett, hogy ezt a szereteten alapuló kapcsolatot megbontotta a befektetővel, és tönkrement a kapcsolata az embertársaival is. Ennek az engedetlenségnek és fellázadásnak következményeként az ember szívében olyan indulat, olyan harag lett, olyan mély gonoszság fakadt belőle, hogy minden, ami a befektetővel kapcsolatos, azt megpróbálta likvidálni az életéből. Mindazokat, akiket küldött a befektető, azokat megverték, meggyalázták. Gondoljunk csak a prófétákra, Isten küldötteire, szolgáira, hányakkal, hogy viselkedtek, hogyan bántak. Ézsaiással, Jeremiással, hogy csak kettőt említsek, milyen viszontagságos életük volt a szolgálatból, Isten képviseléséből fakadóan. A 36. Zsoltár eleje olyan velősen foglalja össze az ember szíve állapotát, idézem a 36. fejezetet, a bűnös ember szíve mélyén ott suttog a bűn. Nem számít neki az Istenfélelem, sőt, azzal hízeleg magának, hogy bűnével gyűlöletet tud szítani. Szája rontást és csalárdságot beszél, nem akar okos és jó lenni. Rontást eszel ki ágyában, nem a jó úton jár, nem veti meg a rosszat. Az ilyen természetű ember pedig nem képes a jóra. Annyira az önös érdek vezérli, abban a szívben annyi gonoszság lapul, hogy egyszerűen nem tudja a maga életét megjobbítani. Hányszor látni, hogy valaki odaáll valamilyen jó ügy mellé, de egyébként otthon nem tud a családjával, hitvesével rendezetten élni. A munkahelyén helytáll, rengeteget dolgozik, jól keres, egzisztenciája van, de a gyermekeit, hitvesét, családját elhanyagolja. Figyelme mindenre kiterjed, csak éppen a hozzá legközelebb állókat nem becsüli. Otthon jó édesapa és hűséges férj, de egyébként rendszeresen szeretője ágyába bújik. Hány ilyen van, hány alkalommal jön elő lelkigondozói beszélgetésben, hogy milyen az az emberi szív és mi van a mélyén. Amiről itt Jézus beszél, az annyira valóság a hétköznapi életben. Az Istennel szembeni engedetlenségünk és a vele szembeni lázadásunk mennyire megmutatkozik az emberi kapcsolatainkban. Pedig miről olvashatunk, hogy a befektető mindent elrendezett, mindent elkészített, a legjobbat adta át az embernek, és mégsem becsülték. Ha szétnézek ebben a világban, mit csinált az ember? Minden, ami van ebben a szőlős kertben, azt csak elrontani tudjuk. Csak elrontani. A teremtett világot, a természeti kincseinket, kizsigereljük a földet, tönkretesszük a környezetünket, tönkretesszük Isten szőlős kertjét. Nem becsüljük sem azt, amit Istentől kaptunk, sem azt, ami ő maga. Nem becsüljük, ami körülvesz bennünket, a szőlős kertet, és nem tiszteljük a szőlős kert gazdáját sem, magát Istent. Pedig mi semmit nem tettünk, hogy az a szőlős kert létrejöjjön. Nem tettünk semmit ezért a világért, hanem készen kaptuk a szőlős gazdától, és nézzétek meg, mivé tesszük. És nyilván ennek a példázatnak az értelmezése most globálisan értendő, de amikor ott Jézus elmondta ezt a példázatot, akkor egészen konkrétan a zsidókra is értette. A példázatban arról olvashatunk, hogy a befektető elküldi az ő fiát, hát ha őt majd megbecsülik. Vele másképpen bánnak. De nem, ellenkezőleg őt meg is ölik. Ezzel arra akar rámutatni, hogy a befektető, a szőlős gazda elküldi Jézus Krisztust, majd őt biztosan meg fogják becsülni, másképpen bánnak vele, mint a korábban elküldött emberekkel. De nem, hogy nem becsülik, hanem ellenkezőleg el akarják hallgattatni, elteszik lábalól, mert az a mély harag, indulat, gyűlölet mindenre képes. Jézus, amikor a bűn definiálja, akkor azt mondja, hogy bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Ez az alapállapot, és minden ebből következik. És hát nem ilyen az ember hozzáállása a szőlőskerthez, ehhez a világhoz. Nem ilyen a hozzáállása a gazda küldötteihez, és nem ilyen a hozzáállása a gazda fiához, Jézus Krisztushoz. Jézus, amikor sír, bánkódik Jeruzsálem felett, akkor ezt mondja, ott a Máté evangéliumának 23. fejezetében olvashatjuk: Jeruzsálem, Jeruzsálem, ki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akik te hozzád küldettek, hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, miképpen a tyúk egybegyűjti kis csirkéit szárnya alá, és te nem akartad. Nem becsülték Isten embereit. Megkövezték, megölték, mert, hogy idézzem még egyszer a 36. Zsoltárt, ember szíve mélyén ott suttog a bűn, nem számít neki az Isten félelem. Azért él így az ember ebben a világban, Isten szőlőskertjében, mert nem hisz az ő fiában, Jézus Krisztusban. És minden ebből a hitetlenségből fakad. Azzal, hogy az ember nem hisz Jézusban, azzal tulajdonképpen megpecsételi a sorsát. Így pecsételték meg a maguk sorsát azok, akik hallgatták Jézusnak ezen példázatát. A szomorú az, hogy felismerték, hogy Jézus róluk beszél, de nem önvizsgálatra indult a szívük, hanem haragra gerjedtek. Nem azon gondolkodtak el, hogy valóban milyen indulat, milyen szándék, harag van a szívükben, hanem azon tanakodtak, hogyan lehetne ezt a Jézust elhallgattatni, elfogni, eltenni lábalól. Ahogy olvashatjuk az igében, az írástudók és a főpapok már abban az órában el akarták őt fogni, de féltek a néptől, mert megértették, hogy róluk mondta ezt a példázatot. Tudjátok, ilyenkor én is úgy elszomorodom, hogy tényleg ilyenek vagyunk. Tényleg mindig spekulálunk, nem tiszták a szándékaink, hanem valamilyen emberi menekülési útat akarunk magunknak kreálni. És mindig. Eszembe jut egy ószövetségi történet, Dávid király története, amikor Betsábéval összeszűri a levet, pedig több figyelmeztetést is kapott Dávid, hogy nem kellene, de ő ennek ellenére megtette, lefeküdt ezzel a házas asszonnyal. Aztán, amikor érezte Dávid, hogy nagy a baj, hogy szorul a hurok körülötte, akkor nem önvizsgálatra indult a szíve, hanem megpróbálta eltusolni az ügyet, és akkor kreált A-tervet, B-tervet, C-tervet, de hát egyik sem sikerült. Aztán a végén megölte Betsábé férjét, Úriást, gondolta majd így eltusolja az ügyet. Csak tudjátok, Isten elől nem lehet elmenekülni. Nem lehet elmenekülni. Nem lehet a szőlősgazda, a befektető elől elbújni, előle kitérni. Dávid sem tudott, mert végül küldött hozzá Isten egy prófétát, aki rámutatott arra, hogy te vagy az az ember. Bűneimen egyedül a bűnbánat segíthet, nem a takargatás, a magyarázgatás, a mentegetőzés. Egyedül a bűnbánat. A bűneimen egyedül a bűnbánat segíthet. A hallgatóság szíve olyannyira felháborodott Jézus szavain, hogy gondolták, talán itt lehetne az alkalom, hogy elfogják, de nem tették, mert féltek a néptől. Nem Istentől féltek, milyen döbbenetes. Nem Istentől féltek ezek a papok, írástudók, farizeusok, hanem a néptől. Ez is azt mutatja, hogy milyen távol volt az Úrtól a hallgatóság, milyen távol volt az Úrtól az a sok pap, írástudó, meg farizeus, és talán te is jobban félsz az emberektől, a hatóságoktól, jobban félted az egzisztenciádat, a kényelmedet, a kis életedet, mint az élet urától, a teremtőtől, a szőlős gazdától, a befektetőtől, aki királyok királya és uraknak ura. Aki megítél mindent és mindenkit, aki előtt nincsen olyan titok, ami napvilágra ne kerülne. Nincsen olyan titok. És leplezheti meg, magyarázhatja az ember, de minden kiderül, előbb vagy utóbb. És ezek az emberek a néptől féltek, és nem a mindenható Istentől. Ez is azt mutatja, hogy semmi Isten ismeretük nem volt. Mert ha lett volna, akkor nem a népnek igyekeznek tetszeni, hanem egyedül az Istennek. Nem becsülték az életet adó Istent és a megígért megváltót. Mert többre nézték az egzisztenciájukat, a kényelmüket, a pénzüket, a bevételüket, a pozíciójukat, hogy emberek kedveljék és tiszteljék őket, és nem becsülték azt, aki az életét adta értük is. És tudjátok, mi a kegyelem? Hogy a befektető türelmes, ő szerető gazda. Ahogy az ige mondja, ott a 4. Mózes 4. könyvének 14. fejezetében, az Úr türelme hosszú, szeretete nagy, megbocsátja a bűnt és a hitszegést. De azt is hadd tegyem hozzá, hogy az Úr türelmével, szeretetével, ezzel a befektető türelemmel nem lehet visszaélni, mert a befektető egyszer azt mondja, elég. Ézsaiás könyvének 42. fejezetében azt olvashatjuk, én vagyok az Úr, ez a nevem, nem adom dicsőségemet másnak. Ő nem adja dicsőségét másnak, ami egyedül őt illeti. Egyszer azt mondja, elég. És ne várd meg ezt a pillanatot, hanem minél hamarabb borulj le Isten előtt, oda a kereszt tövébe, becsüld meg, hogy Jézus meghalt a kereszten, és minden bűnöd büntetését magára vállalta. Hogy elszenvedte, hogy kifizette, magára vállalta, neked csak annyit kell tenned, hogy elfogadod és megbecsülöd. Ne csinálj A-tervet, meg B-tervet, meg C-tervet, hanem amíg lehet, amíg szabad, borulj le a kereszt alatt. Vedd észre és becsüld meg, hogy az egész világot megmozgatta érted Isten. Hogy belerendült az egész föld ott a Koponyák hegyén, belerendült az egész föld, hogy megismerhesd őt, hogy becsüld meg azt a szöllős kertet, amiben téged is belehelyezett, ezt a világot, és becsüld meg az ő türelmét és szeretetét, ne tedd azt, és ne ess abba a hibába, amiben beleestek Jézus körül olyan sokan, hogy mindent többre becsültek Jézusnál. Az evangéliumokban olvashatjuk is. Sokan megindultak Jézus tanításán, farizeusok, írástudók is, de az volt a probléma, hogy többre becsülték az embereknek a véleményét, a szavait. Ne becsüld többre az embert Jézusnál, a helyzetedet Jézusnál. A befektető azért küldte el Jézust, hogy helyrehozza mindazt, amit mi emberek elrontottunk. Ezzel kezdtem az elején. Az első lapon azt található, hogy Isten milyen csodálatosan megteremtette a szöllőskertet, milyen csodálatosan megteremtette ezt a világot, és belehelyezte az embert ebbe a gyönyörű világba. És aztán a második lapon pedig láthatjuk azt, hogy hogyan rontotta el az ember. Azzal az engedetlenséggel, azzal a lázadással, hogyan tett tönkre mindent az ember. És hát nincs kivétel, te is, meg én is ugyanezt teszem, ugyanezt, nincsen kivétel. És aztán a harmadik laptól egészen a Biblia utolsó lapjáig pedig arról olvashatunk, hogy Isten hogyan akarja és hogyan akarta helyrehozni mindazt, amit te meg én elrontottunk. Tehát a befektető azért küldte el Jézust, hogy mindent helyrehozzon. És erről szólt ez a példázat, amelynek sajnos igazán komoly valóság alapja van. Hogy mi megkaptuk ezt a szőlőskertet, megkaptuk ezt a világot, aztán elrontottuk. Gazda pedig azért küldte el az ő fiát, hogy mindent rendbe hozzon. És ahogy említettem, és csak egy mondat erejéig még azért hadd utaljak erre, még nyomatékosabban, hogy ennek van kortörténeti mondani valója is, hiszen tudjuk azt, hogy a zsidó nép nem ismerte föl Jézust. És tudjuk azt, hogy Isten, amikor elhívott egy zsidó embert Pál apostol személyében, akkor először a zsidókhoz küldetett, hogy hirdesse ott a Jézusról szóló evangéliumot, de tudjuk, hogy aztán ment a pogányok felé. És eljutott egészen Hispániáig, a mai Spanyolország területéig. És tudjuk azt, hogy milyen szépen, csodálatosan terjedt az evangélium, a Jézus Krisztusról szóló örömüzenet Kis-Ázsiában és aztán Európában. Miért? Mert nem ismerték fel a zsidók. Ahogy olvashatjuk az igében, ezt nem én mondom, ezt az ige mondja. De van egy mai üzenete is ennek a kortörténeti helyzetnek. Ha szétnézünk Európában, nézzétek meg, mi van Európában. Becsülik az igét. Becsülik az Istent. Sajnos azt kell, hogy mondjuk, az a kortörténeti helyzet van, hogy nem becsülik az Isten igéjét. Hogy azokkal a Biblia kritikákkal, meg Biblia kutatásokkal, amiket látunk, hogy a felvilágosult teológusok mit csinálnak az igével, azt láthatjuk, hogy ízekre szedik, és nincs megbecsülve az Isten igéje. És nincsen megbecsülve az alkalom, a lehetőség. Valakivel nem olyan régen beszélgettem, és megkérdezte tőlem, hogy na és nem ide jár gyülekezetben, na és megtöltjük ezt a templomot. Közép-Európa egyik legnagyobb templomát. Magyarország második legnagyobb templomát. Azt mondtam, hogy még ünnepeken sem. Még ünnepeken sem. Sem karácsonykor, sem húsvétkor. És az ember elgondolkodik azon, hogy vajon megbecsüljük-e. És azt kell, hogy mondjuk, hogy nem. És akkor tudjátok, hol vannak ébredések ma? A világban? Észak-Koreában. Oda még a lábunkat betenni is veszélyes. Észak-Koreában, meg Kínában, ahol, hogyha a Bibliát fogod a kezedbe, és a nyílt utcán mész, azonnal börtönbe vetnek. És olyan helyeken van ébredés, ahol egyébként nem lehetne templomba járni, meg titokba jönnek össze, ilyen katakombákba. Miért? Mert nem becsülik. És talán egy ítélet van rajtunk Európán, meg a nyugati kereszténységen. Olyan döbbenetes, hogy néhány évtizeddel, meg évszázaddal ezelőtt Európából mentek misszionárusok Afrikába, meg Ázsiába. Most meg mi történik? Ázsiából, meg Afrikából jönnek misszionárusok Európába. Ezen érdemes elgondolkodni, hogy vajon becsüljük-e az igét. És azt gondolom, hogy ez a történeti felállás, ami ma van a 20.-21. században, arra mutat rá, hogy Európa és Magyarország, meg talán mi nyíregyháziak sem, becsüljük a befektetőt. Nem becsüljük Jézust, nem becsüljük az Isten igéjét. Pedig megkaptuk ezt a szőlőskertet, aztán elrontottuk. A gazda pedig elküldte az ő fiát, hogy mindent rendbe hozzon, de talán a Jézusról szóló evangélium lehet, hogy máshol hatékonyabban terjed, meg komolyabban veszik. Ezt a rendetvételt elkezdte a Golgotán, és veled szeretné folytatni, meg a te életeddel, meg itt a nyíregyháziakkal. Mert Istennek terve van a nyíregyházi gyülekezettel is. Istennek terve van a te életeddel is, de ha nem becsülöd, ha nem veszed komolyan, akkor eljöhet az a pillanat, ami eljött már Európában, hogy Isten azt mondja, elég. Hát gyere oda Jézushoz, hogy mindent helyrehozhasson, ne várd meg azt a pillanatot, amikor a szőlősgazda, a befektető azt mondja, elég. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük ezt a példázatot. Ma is annyira él ez a közel 2000 évvel ezelőtt elmondott példázat. Ma is láthatjuk, Urunk, hogy a fejlett, felvilágosult Nyugat-Európában mennyire nem becsülnek téged. És aztán elvétetik az is, amilyen van. Mert hát ezt mondja az ige. Urunk, kérünk azért, hogy könyörülj, irgalmazz ezen az országon, irgalmazz ezen a drága gyülekezeten, ahol a statisztikák újra és újra azt mondatják, hogy egyre nehezebb és nehezebb, és nem anyagilag, nem gazdaságilag, mert ez nem is szempont, hanem lelkileg, hogy egyre távolabb kerülnek emberek tőled, és micsoda mélységeket járnak meg, és nem menekülnek te hozzád. Urunk, ébresz lelki vágyat és éhséget emberek szívébe, és add, Urunk, hogy a hívők pedig helyükön legyenek, hogy becsüljék az igét otthon, a családban, munkahelyen, hogy a szőlős gazdára, befektetőre tudjunk tekinteni, és olyan életet éljünk, amely a hívőkhöz méltó. Urunk, kérünk azért, hogy könyörülj ezen a drága gyülekezeten, Magyarországon, Európán, és imádkozunk azért, hogy hamarabb ismerhessünk fel téged, mint hogy kimond, elég. Amen.